Sanhedrin traktátus 60-as lapja fog következni. Rögtön neki is látunk, hiszen a nap rövid, a munka sok, mindenki siet a dolgára, de még egy kis Talmudot szeretnénk előtte tanulni. Az 59-es lap végén tartunk, és még mindig a Noé hét törvénye a téma. Lesznek most még további olyan tilalmak, amelyekről egyes rabik azt gondolják, hogy beletartoznak a kiemelt hét tilalomba, ami a noaitákra, az emberiség minden tagjára vonatkozik. Rabbi Simon Imer Afala Kisuf, Rabbi Simon azt mondja, hogy a varázslás, a mágia, szevasz, a varázslás és a mágia is a hét tilalom közé tartozik. Májtál, mint Rabbi Simon, honnan vette ezt Rabbi Simon? Dixiv, Machsef Aloichsechai, Uxiv, Kol Sechem, Bém, Moisimasz. Mivel egy fejezetben van szó arról, tulajdonképpen két egymás melletti mondat, hogy boszorkányt ne hagyj életben, és aki állattal fekszik, az halva halljon, akkor ebből azt tanuljuk, hogy akire vonatkozik az állattal fekvés tilalma, arra vonatkozik a mágia, a varázslás, a boszorkány, a boszorkodás, boszorkányság tilalma is. Ebből ezzel nem ráfele kiláim, ebből ezzel szerint a fajok keverésének tilalma is beletartozik a tiltott hét törvénybe. Honnan veszi ezt Rabbi Lazar? Shmuel azt mondta, hogy azért, mert a szöveg úgy szól, amikor a Mózes 19. Mózes 3. könyvek 19. fejezetében beszél a egy pillanat. Beszél a faj keverés tilalmáról, akkor azt mondja a mondat. Rendeleteimet tartsátok meg, állataidat ne keverd fajuk szerint, meződet ne vesd be állataidat ne keverd fajuk szerint, meződet ne vesd be fajuk szerint, ne kevert vesd fajuk szerint, ruhát ne vegyél föl, amely kevert fajból, gyapjúból és lemből van. Mindenesetre ebből mit látunk? A szövegnek a felütése az az, a rendeleteimet tartsd meg. Mit látunk ebből? Hogy olyasmiről van szó, amit én már korábban elrendeltem. Most mondom nektek zsidóknak, de korábban ezt már elrendeltem. Kinek rendeltem el? A noahitáknak. Mábe emtech, ha bén barez, bén mechutsz laarec, szat, ha bén barez, bén mechutsz laarec. Most a Talmud megjegyzi, hogyha amúgy már itt a fajok keverésének a tilalmáról van szó. Szóval, ugye mit jelent a fajok keverése? Alapvetően három dologban mondjuk, hogy tilos a fajok keverése. Az állat fajok keverése, ez jelenti azt is, hogy nem szabad közösülésre bírni két már külön fajú állatot. Azt is jelenti, hogy nem szabad vetni vagy aratni, tehát dolgoztatni, egy szekér elé befogni két eltérő fajú állatot. Vonatkozik a kevert vetés tilalmára, amikor két különböző típusú növényt vetek egymás mellett, és vonatkozik a kevert ruha tilalmára, hogy a gyapjút és a lent nem szabad egy ruhába tenni. Most, azt mondja a Talmud, az állatok fajának keverésének tilalma, az nem csak Izraelben kötelező, hanem Izraelen kívül is. Ugyanígy a kevert vetés is nem csak Izraelre, hanem Izraelen kívülre is vonatkozik. Ellen Mátós Mártam, Szkuka, Iszájvez, és Potály, Hukim, Soka, Káktéle, Hakvár. Azt mondja, Talmud, várjunk csak, ez nem világos. Ha azt mondod, hogy onnan tudom, hogy a fajok keverésének tilalma már a noahitáknak is megadatott, mert amikor a zsidóknak mondja a szabályt, akkor azt mondja, rendeleteimet tartsd meg, akkor ebből ez következik, hogy ez már egy volt rendelet. Ha ez így van, akkor van egy olyan mondat a Tórában, amelyik azt mondja, az a harmadik könyvében, tartsátok meg rendeleteimet és szabályomat, hogy legyetek azon a földön, amit adtam nektek, és ugye mondja, tulajdonképpen az egész Tórára vonatkozóan, hogy rendeltem egy szabályomat. Akkor ez azt jelenti, hogy ugyanezen a logikában azt mondanánk, hogy az egész Tóra már megadatott a noaitáknak. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges. Azt mondja, nem, van egy különbség, mert az egyik helyen azt mondja, tartsátok meg rendeleteimet, a másik helyen azt mondja, rendeleteimet tartsátok meg. Ha azt mondja, hogy rendeleteimet tartsátok meg, ugye a kevert fajnál, az azt jelenti, hogy rendeleteimet, ami már korábban rendelet volt, tehát a noaitáknak is megadatott. Amikor azt mondja, hogy tartsátok meg rendeleteimet, az meg azt jelenti, hogy amit most fogok, amit most adok nektek. Értitek? Megyünk tovább. Amelyem is a benkar, ha most visszatérünk a Noé hét törvénye után, visszatérünk arra az a kérdéshez, hogy az Isten káromláshoz, ami arról a Misna szólt, az Isten káromlásról azt mondta a Misna, hogy amikor a tanúk jönnek tanúskodni, akkor a tanúvallomás során nem mondják ki Isten nevét, amikor fölidézik, hogy mit is mondott az Isten káromló, hanem valamilyen szóval behelyettesítik az Isten nevet. Ugye, hogy ne legyen mindig Isten neve kimondva, amikor beszélnek róla, hogy akkor mit mondott, hogy mondta, és így tovább. A végén viszont, amikor mielőtt az ítéletet kimondanák, az egyik tanú kimondja, hogy mit is mondott, mert ha nem mondanák ki, akkor soha nem lenne valóban elmondva a történés. És amikor ezt meghallják a bírák, tehát meghallják Isten nevét, és azt, hogy valaki káromolta Isten nevét, akkor megtépik a ruhájukat, a gyász jeleként. Oké? Amre Váhabár Jákaév, én egy hávegyse varegsém, árba is észre, fúkében is tőle is észre, hogy azt mondta Váhabár Jákaév, de az egész mistából azt is látom, amikor a mista azt mondja, hogy a tanúk egy jelzővel helyettesítik Isten nevét, akkor azt mondja, Jossi, Jákez, Jossi. Jossi megütötte Jossit. Üsse meg Jossit. A Jossi név, az helyettesíti Isten nevét. Tehát, mint azt mondta, Isten üsse meg Isten gyakorlatilag, a négy betűs Isten névvel. És azért Jossinak nevezi, mert a Jossi is négy betűs. És akkor mindenki érti, hogy miről van szó. Azt mondja erre a Talmud, na jó, de hát akkor azt látom ebből, hogy az Isten káromlás az csak melyik Isten névnél büntetendő, a legszentebb Isten névnél, a négy betűs tetragramaton, Jud, He, Vav, He névnél, és nem a többi névnél, ami csak egyfajta jelzője Istennek, de nem a valódi neve. Ugye? Azt jepsita, Jákia és Szerszi, azt hittem? De minek ezt kell mondani? Ez egyértelmű, hiszen a szöveg azt mondja, Jossi üsse meg Jossit, a Jossi is egy négybetűs név. Tehát akkor nyilván erre gondol a Misna. Máude témi milsze bálmude nakát. Más van, nem, mert gondoltam, hogy ez véletlen, hogyha Jossi szót használ, és ezért kell kihasználni, hogy nem, itt valóban arról a négybetűs névről van szó. Ika Dámri, Amara Váhabari Ákja, és Vájmi, na, a Sémben Árba is, és nem is Sémú. Azt mondta erre Rabbi Áhabari Ákja, aki akkor ebben még valamit tudok, hogy ezek szerint ez a négybetűs Isten név, ez névnek számít, az Isten káromlás szempontjából, és nem kell, hogy a 42 betűs Isten nevet kimondja. Mi ez a 42 betűs Isten? Tisztázzuk itt a dolgot egy kicsit. Ja. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy van 7 szent Isten név a Tórában. A 4 betűs Isten név, Jud Hei Vav Hei, akkor van a 2 betűs változat, a Jud Hei, van a Shakai, Elohim, Tzvakot, Hashem Elohim, és valamit még kihagytam. Azt már mondtam. Nem tudom, most nem teszem, hogy mit hagytam. Kinek esetre, ezek az Isten nevek. Most ebből a legszentebb Isten név a négybetűs Isten név. A négybetűs Isten névnek a hagyomány szerint van egy 42 betűs változata. A 42 betűs változat az azt jelenti, hogy egy olyan név, amiben a Jud, a He, a Vav és a He, az ki van bővítve további betűkkel, és ez adja ki a 42 betűs Isten nevet. Ez az a név, amit Jom Kipurkor a főpap a Szentek Szentjében használt, amit nagy becsben őrzünk, és amit nem adtak át, tehát nem lehetett nyilvánosan átadni, és így tovább. Azt gondoltam volna, hogy az Isten káromlás az csak erre a névre vonatkozik. De nem, akkor ebből a misnából az is kiderül, hogy vonatkozik a négybetűsre is. A többire nem, de a négybetűsre igen. Nem. Nigmar Adin, van mindenféle vélemény, hogy mi ez a négybetűs, 42 betűs név. Van, aki azt mondja, hogy ez valamelyik tórai mondatoknak az utolsó betűiből összeadódik, vagy mindenféle magyarázat van, de nem tudjuk pontosan. Köszönöm, Kámen. Nigmar Adin, ugye, amikor vége van az ítéletnek, akkor megtépik a ruhájukat. Tehát azt mondják a tanúnak, akkor most mondd el pontosan, mit mondott az illető, kimondja az Isten nevét, és akkor megtépik a ruhájukat. Ja, és ilyenkor állnak. A bírák. Honnan tudjuk, hogy állnak? Azt mondta erre, viccolok, Barámi. A szöveg így szól, amikor Ehud, Izrael bírája találkozik Eglonnal, a Moabita királlyal, akkor azt mondja, és Ehud odament hozzá Eglonhoz, és azt mondta, aki éppen a, ugye ezt mondja a virágkönyvben, aki éppen a, mi az a Cairo, a ház padlása felső emeletén ült, egyedül, és azt mondta neki, így szólt hozzád Isten. Erre fölállt a székből Eglon, amikor ezt meghallotta. Na most, hogyha egy pogány királyban volt annyi tartás, hogyha Isten nevét hallotta, akkor fölállt, akkor, és ráadásul nem Isten négybetűs nevéről volt szó, hanem csak egy jelzőről, Elohim, így szólt hozzád Elohim, akkor egy zsidó hallja a legszentebb nevet, a négybetűs nevet, akkor pláne, hogy föl kell álljon. Oké? Onnan tudjuk, hogy meg kell tépniük a ruhájukat. Ahogy Ézsaiás könyvében van írva, van ez a történet Ézsaiás könyvében, amikor Asszíria királya el akarja foglalni Jehudát, Judeát, és Jeruzsálembe beküldi Ravéskát. Ravéská pedig kiáll a város fala elé, és elkezdi átkozni a zsidókat és Istent. És erre, amikor szól ki volt akkor a király, Cidkiáhu talán, Hiszkiáhu. Hiszkiáhuhoz kiküldi az embereit a város falhoz, hogy hallgassák meg, hogy mit zagyvál össze ez a Ravéska. Mit kiabál. Erre meghallják, hogy Isten nevét káromolja, és így szól a szöveg. És jött Eljikám ben Hilkiáhu, és Sibna az írnok, és Joáb ben Asaf a titkár Hiszkiáhuhoz, és ruhájuk meg volt tépve, és elmondták neki Ravéska szavait. Tehát ők megtépték a ruhájukat, feltétlenül miért? Mert Ravéska Isten nevét káromolta. Oké, akkor innen tudjuk, hogy meg kell tépni a ruhát. Szevasz Gábor. Azt is mondja a szöveg, hogy miután megtépték a ruhájukat, nem varhatják többet össze azt a ruhát, amit megtéptek. Nalan, honnan tudjuk, az így van, amarabia, bau, ascsakria, kria, ksiv, hachakruai, gadim, ksiv, haszam, belisarő, mit szájk, avi, rechvészal, prosom, leira, ajdre, házam, gadami, kámris, nem, karim. Szóval két olyan bibliai mondat van, ahol látjuk ezt a ruhatépést. Az egyik itt Hiszkiáhu király esete ezzel a három küldönccel, akik tépet ruhával jönnek, miután hallják Isten nevének káromlását. A másik pedig Elisa, Illés próféta tanítványa, aki amikor a mestere Illés élve az égbe száll, a tüzes szekérrel, akkor fölkiált Elisa, és azt kiáltotta, apám, apám, Izrael szekere, nem látlak én többet, majd megfogta ruháját, és két részre szakította. Mire azt kérdezett, mi az, hogy két részre szakítod? Szakítasz, az két részre szakítod. Miért kell majd két részre? Azért, mert ha két részre szakítod, az azt is jelenti, hogy többet nem volt szabad, ő többet nem varta össze. Ugye a gyásznak a jele a ruhaszakítás. Most egy emberi gyásznál azt tanuljuk, hogy 30 nap után össze lehet varni azt a ruhát, amit szétszakítottál. Manapság nem szoktuk, mert vesz egy új ruhát, de régen ugye nem volt az olyan olcsó. Viszont ezeknél az eseteknél azt látjuk, hogy Elisa nem varta soha többet össze a ruháját, és azt mondja, akkor ugyanígy ők se varták össze a ruhájukat, ugye Hiszkiáhu küldöncei, tehát ha valaki Isten nevét hallja, ahogy káromolják, az megtépi ruháját, és többet nem varja össze. Tanulában a lehet sem elmi piha sem el, Hájabli krave, édimény, hájabli krave, kicsik, vár, karus, vagy sarsa, samu. Bár azt mondja a Brájta, bárki, aki hallja Isten nevének a káromlását, az meg kell, hogy tépje a ruháját. Az is, aki hallja attól, aki hallotta, az is, aki hallja attól, aki hallotta, aki hallotta. Amikor először hallod, akkor ezt meg kell tenni. A tanúk már nem kell, hogy megtépjék a ruhájukat, mert ők már az eredeti alkalommal megtépték, amikor hallották először az Isten káromlást. Azt mondja, na jó, de hát, ha már egyszer hallották, akkor mi van? Most újra hallják, akkor miért ne kéne megtépni? Szóval nem, ez nem igaz. Miért? Mert mit tanulunk a Hiszkiáhu király esetéből is? hogy amikor hallott a Hiszkiá, hogy ők mit mondtak, megtépte a ruháját. De ők nem tépték meg újra a ruhájukat, mert ők egyszer már megtépték. Tehát ennyi. Amari Buda, Amari Shmuel, Asher Meász, Karami Piavit, Kaj Haviméni, Hajab Lekkeri Kraja. Azt mondta Shmuel, ha valaki egy Isten káromlást hall egy pogánytól, de ugye az nem az Isten szem nevét mondja, hanem az a nyelven, amin a nyelven Istent nevezik. Tehát az csak egy jelzője Istennek, mint magyarul az Isten szó például. És ezért nem könny megtépje a ruháját. Na jó, de az Iska az milyen nyelven beszélt? Tehát nyilván ő sem Isten négybetűs nevét mondta. Ez igen, de Véska az egy zsidó volt. Egy kitért zsidó. És egy zsidó, ha mondja Isten nevét, és káromolja akkor is, hogyha az nem Isten négybetűs neve, akkor ruhát meg kell tépni. Azt is mondta Judas Smuel nevében, hogy csak a négybetűs Isten név után kell megtépni a ruhát. Van különben itt. Bocsánat, rosszul mondtam az előbb. Smuel előbbi mondása nem arról szólt, hogy most csak a jelző után kell, vagy a négybetűs név után. Szóval általában egy pogány káromolja Istent, akkor nem kell ruhát tépni. Miért? Mert pogánynál nem meglepő. Nem gyász. Hát erről szól. Ravéska, amikor mondta, akkor megtépték a ruhájukat. Igen, de Ravéska az egy zsidó volt, aki kitért. Azt is mondta Smuel, hogy amúgy különben csak a négybetűs Isten név után kell megtépni az embernek a ruháját, és nem pedig valami isteni jelző után, ami nem Istennek a négybetűs neve. De Rabbi Chia mind a kettővel vitatkozott. Rabbi Chia azt mondja, a semmi áskor bizmán, az én háblik raja. Sim én a tömékén is már kolabeget krajim. Ő azt mondja, hogy a manapság, hogyha hallod Isten nevének a káromlását, de nem Isten négybetűs nevével, hanem valamilyen jelzővel, akkor valóban nem kell megtépned a ruhádat. Miért nem? Hiszen mert meg kell tépni, hát akkor milyen 5 percben megtépned a ruhát? Az emberek olyan szavatosan beszélnek, hogy állandóan tépett ruhába járnál. De most ez kiről szól? Kire értette? Zsidókra? Hát nyilván nem a zsidókra, ez nem annyira bevett, hogy Istent káromolják. Hát akkor nyilván pogányokra. És mégis a pogányok azok nem Isten négybetűs nevét mondják. És mit mond? Hogy manapság, de régen akkor ezek szerint meg kellett tépni. Tehát ebből mi jön ki, hogy Rabbi Chia szerint eredetileg a szabály az volt, hogy mind az Isten jellemzőjének a hallatán meg kell tépni a ruhádat, és akkor is, hogyha ezt nem egy zsidótól, hanem egy pogánytól hallottad. Oké. Tehát a tanúvallomás során végig nem mondják ki, hogy mit hallottak a tanúk. Csak hivatkoznak, valamilyen jelzővel helyettesítik. A végén az ítéletmondáskor kimondják. Azt mondják, igen, az egyik tanú elmondja, hogy ezt hallottuk, így, és szó szerint elmondja, hogy mit hallott. A második tanú viszont már nem mondja azt, hogy ugyanazt el, hanem csak annyit mond, én is így hallottam. És ha van még tanú, a harmadik tanú is azt mondja, én is így hallottam. Azt mondja, erre is lak, és már mi na, áfanik a majuk, ha se bedine, mert majd ez bedine, ne fasz, már de avid. Aha, kivendőle, hogy ebb se, ukumére van, hogy rájsz. Azt mondja, erre is lak, és mit látok ebből? Az a tény, hogy lehet olyan eljárást csinálni, hogy a tanú elmondja a történetet, és a másik tanú meg azt mondja rá, hogy én is így láttam, vagy hallottam. Ez azt mutatja nekünk, hogy a Tóra törvénye szerint elvileg elegendő lenne csak egy tanúvallomásnál az, hogy te elmondod, mint egyik tanú a történetet, és én a másik tanúként csak azt mondom, igen, így volt, én is ezt csináltam. A pénzügyi esetekben a mai napig is, mondja Rés Lakis, ez egy elfogadott eljárás. Ha halálbüntetéses esetekről van szó, akkor a rabbik elrendelték, hogy azért szigorúbb legyen, mind a két tanú mondja el, hogy pontosan mit látott. De hol mondták ezt a rabbik? Ott, ahol ez lehetséges. De ahol nem lehetséges, mint a mi esetünk, mert nem akarjuk, hogy Isten nevét fölöslegesen a szájára vegye, akkor elég az eredeti törvény, hogy az egyik mondja, a másik mondja utána, hogy én is így láttam. És stimmt? Azt mondtam Isten, hogy a harmadik is mondja utána, hogy én is így láttam. Sztámmak, amelyek kívül, de Mákis Laisin és Náin. akkor ebből azt látjuk, hogy feltétlenül a Mishnánk Rabbi Akivát követi. Miért? Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondja, hogy a Tóra úgy fogalmaz, a Pishnáim és Lai se Édim Jokum Davar, két tanú vagy három tanú alapján legyen a törvény. Mert azt mondja, Rabbi Akiva, miért kell mondani, hogy három? Ha már kettő, akkor az minimum, akkor nyilván több, akkor nem lesz rosszabb a helyzet. Szerintem nem. Mert azt akarja mondani a Tóra, hogyha több tanú látta egyszerre az eset, vegyük először. Azt akarja mondani a Tóra. Tudjuk azt, hogy van két tanú, és az egyik tanúról kiderül, hogy hamis tanú, akkor mind a két tanú kaput. Mind a két tanúnak a tanúvallomása az zéro. Mi van akkor, ha van három tanú? Azt mondta Rabbi Akiva, ebből a szövegből azt látom, hogy kettő egyenlő három. A három tanú az pontosan olyan, mint a kettő. Magyarul, ha a három tanúból egyről kiderül, hogy hamis tanú, akkor ugyanúgy a maradék két tanúnak a tanúvallomása a kaput. Akkor nem azt mondom, hogy egy kiesett, de még mindig marad kettő. Értitek? És ezt látom ebből a szövegből is, mivel azt mondja, az első elmondja, hogy mit látott, a másik azt mondja, én is így láttam, a harmadik is azt mondja, én is így láttam. Akkor ebből mi következik? Hogy, hogy mindannyian egy tanúvallomás, egy homogén, egybet számított tanúvallomásnak tekintjük mind a hármat. Oké, kedves barátaim, most akkor rátérünk a következő finom témára, a bálványimádás. A bálványimádás az alapvető szabálya következő. Mi az a bálványimádás, amiért büntetést kell kapjon a bálványimádó? Mi számít bálványimádásnak? Két meghatározás van. Minden olyan dolog, ami abban a vallásban az adott Isten tiszteletének vagy szolgálatának számít, és ebben lehetnek a legfurcsább rituálék is, például a legfurcsább egyik ilyen, vagy két ilyen legfurcsább rituálé, Zöjrek Even le Markulis, aki a Markuliszt kővel dobálja. Szóval volt egy olyan bálvány, aminek az volt a szolgálata, hogy kővel megdobálták. Ha valaki ezt csinálja, hiába azt, hogy nem, én meg akartam kövezni azt a bálványt. Sorry, haver, de ez a szolgálata annak a bálványnak. Akkor ez az egyik. A másik ilyen szélsőséges, aki oda csinál a bálpeor elé. Volt egy bálvány, amiről a Tóra is beszél, aminek az volt a szolgálata, hogy mindenki oda csinál. Egy nyilvános vécé volt. Ugye erre mondják azt, hogy ez miről szólt. Szóval vannak olyan dolgok, amik valami mellékterméke valaminek, de aztán csak a melléktermék marad. Ugye van ilyen, hogy egy szokás. Valaki mesélte nekem egyszer, hogy milyen fontos dolog a szokás. Egyszer elment, hogy volt a Szovjetunióban valahol a 90-es évek elején, egy ilyen távoli közösségben, és azt mondja, bement a zsinagógába, és amikor kivették a Tórát a reggeli imánál, akkor mindenki megfordult, hátat fordított a Tóra szekrénynek. Szóval, mit csináltok? Normálisak vagytok? Hát ez hogy? Nálunk ez a szokás. Ez a szokás. Ez nincs ilyen szokás. De nálunk ez a szokás. Majd kiderült, hogy mi volt a szokás, hogy régen a zsinagógán ugye nem voltak imakönyvek, és a Brich Schmeide Mare Alma, amit ugye akkor mondunk, amikor kivesszük a Tórát, az föl volt rakva, ilyen, ugye emlékeztek régen Magyarországon és a zsinagógában, csomó ilyen ritkán mondott imarészlet a falra föl volt rakva, hogy azt lehessen olvasni. Minden más tudtak fejből, de azt nem. De hova volt fölrakva? A nyugati falra. Erre mindenki megfordult, hogy leolvassa. Már rég nem volt ott az a plakát, vagy az az izé, de ők már még mindig megfordultak. Na akkor ilyesmi le Havdil, ilyesmi volt ez a bálpeor, a odacsinálás bálványa. Miről ez volt szó? Eredetileg ez egy olyan rituálé volt, ahol mindenki transzba esett, és összecsinálta magát. Bedrogoztak, vagy nem tudom, mit csinálják, és bum, összecsinálták magukat. A végén megmaradt a minheg, megmaradt a szokás, hogy oda kell csinálni. Transz már rég nem volt, de oda csinálás még mindig volt. Oké, akkor akkor ha valaki ezt csinálja, akkor az bálványimádás. Egy másik bálvány, ahol ez nem szokás, ott nem. Ez az egyik kategória. A másik kategória az, hogy minden olyan dolog, ami a Isten szolgálatnak a része, tehát például a szentélyben az áldozásnak a része volt, és azt ő nem Istennek, hanem egy bálványnak csinálja, az akkor is bálványimádás, hogyha annál a vallásnál ez nem szokás. A vért, az állatot levág, és a vérét fölhinti az oltára. Bort önt a vér mellé. Ezek mind olyan dolgok, amiket a szentélyben csináltak az oltára. A jövét kell, ha ne hadd, hogy 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 hadd. Mi számít bálványimádásnak? Az, ha valaki szolgálja, ha valaki áldozatot hoz, ha valaki az áldozatot azt rárakja a tűzre, ami az oltáron van, ha valaki bort önt az áldozat mellé, ha valaki leborul, ha valaki magára veszi Istenként, például azt mondja, te vagy az Istenem, vagy ha valaki megöleli, megcsókolja, vagy megtisztítja a bálvány előtti helyet, vagy hogyha vizet szór a bálvány elé, vagy lemossa a bálványt, vagy bekeni olajjal, vagy felöltözteti, vagy cipőt rak rá, ez mind-mind a bálványimádás tilalmát szegi meg. A nöider bismoly, ha valaki egy bálvány nevével esküdözik, vagy tesz fogadalmat, az is tilalmat szeg meg. Hogyha valaki a bál peor, az odacsinálás bálvány elé csinál, akkor az is megszem, az ennek az a szolgálata. És ugyanúgy, már kuliszra köd dob, az is. Edit adta Misna. Májech oda, ived. Ezt nem érti, azt mondja Talmud először, és mi ez, hogy mi számít bálványimádásnak? Aki a szolgálja, és azt elkezdi sorolni. Aki áldozatot hoz, aki az, aki a... De mi az, hogy aki a szolgálja? Akika már echoda évét kedárka, ve echoda mizza beach. Ve echoda me káter, ve echoda me nászer, ve echoda mistáka, fülös vagy kedárka. És szóval hogyan kell ezt érteni? A szöveget így kell érteni. Mi számít bálványimádásnak? Ha valaki szolgálja a maga szokása szerint, vagy hogyha nem is a maga szokása szerint, de azokat a dolgokat csinálja, amik a szentélyben is Istennek szóltak, mint áldozatot hozni, áldozatot az oltáron égetni, vért hinteni, stb. Tehát ez a két út van. Vagy azt a szokást nézem, vagy a zsidó szokást, amit ő most egy bálványra alkalmaz. Azt mondom, amikor felsorolja a misna, hogy mi minden számít itt szolgálatnak, akkor mondja azt, hogy aki levágja az áldozatot, aki elégeti, aki bort önt mellé, de nem mondja azt, aki a vért hinti. Miért nem? Azért, mert az már benne van a borhintésben. Hogy csinál, boröntésben. Hogy hozták az áldozatot a szentélyben? A vért mindig fölhintették az oltárra, és fölkenték, és mellé bort öntöttek. Ahogy írva van, bál aszech niszkejem mi dam, hogy a Zsoltár mondja, ne kapjam a öntésüket vérrel. Tehát, hogy a boröntés és a vér az mindig együtt járt. Mert na, minden tanulában, hogy innen már zöjvejjáhé haram, iszi a immerbe zöjvejjákodási, mert hocek, azt mondja, Dávid, amit lejmel, hogy imaz zöjvejjáhá védi zarak, azt mondja, Dávid. De azt mondja, Talmud, van egy ilyen mondat, aki Isteneknek áldoz, az halljuk meg. Ugye az érdekes az Elohim szó, az jelenteti Istent is, meg jelentett idegen isteneteket is. Idegen isteneket is. Ennél a mondatnál nem értelme egyértelmű, hogy kiről van szó. Azt mondja, aki Istennek, vagy Isteneknek áldoz, az halljék meg. Azt gondoltam volna, hogy esetleg itt ez nem a bálványimádásra szól, hanem aki Istennek áldoz, de a szentélyen kívül. Ami egy tilalom. Talmud lejmer lelőhim. Jó, de a szöveg azt mondja, hogy Isteneknek. Istennek, ami azt jelenti, hogy akkor mégis csak a bálványokról van szó. Én jellemző vélek, meg kátom, nászak, mert jelentem, hogy lőj már, biltilá sem levád, hogy rékenem, vagy ez kullanul sem, ami juhad. Mi, hogyan fejezi be a szöveg? Csak az örökkévalónak kizárólag. Tehát, hogy ne Isteneknek áldoz, hanem csak az örökkévalónak, magyarul, csak az örökkévalónak, és nem az Isteneknek, akkor az Istenek az, hogy mit jelent bálványimádás. És csak az örökkévalónak, az azt jelenti, hogy minden olyan szolgálati forma, ami a áldozással együtt jár, az benne van ebben a tilalomban. Magyarul, ha öntés, akkor az öntéssel ott van a vérhintés is, mert az Istennél együtt jár, az Istennek adott áldozatnál együtt jár, akkor itt a tilalomban is az együtt van. De fíjse jatsz vicha lidem bávaidasz pním, minnál én lerába ez is táhava, Talmud lei már vélek vagy de lima chérim is táhol lahem, de szamich nevei césze is a hú. Oké. Akkor még egyszer. Akkor ebből mi, van egy klál, van egy alap, általános alapvetés. Minden olyan szó, még egyszer. Szóval azt mondja, hogy veach le lehim yecharam, biltilá sem levádoj. Aki Isteneknek áldoz, halljék meg, csak is az örökkévalónak egyedül. Akkor tisztáztuk, mit jelent ez a mondat. Aki isteneknek áldoz, az nem azt jelenti, hogy Istennek áldoz csak a szentélyen kívül, hanem azt jelenti, hogy aki bálványoknak áldoz. Csak az örökkévalónak egyedül. Magyarul azt, amit az örökkévalónak csinálsz, azt mindenképp tilos csinálnod bármelyik bálványnak. Okay? Akkor ez egy klál, ez egy alapvetés, egy általános alapvetés. Igen, már többször volt szó erről. Ez a klál és prát, ez az általános, konkrét, ez egy szövegértelmezési szabály a Talmudban, aminek több részlete van, mindig szoktam az, hogy klál. Ha van egy szöveg, ami először általánosan fogalmaz, aztán egyedileg fogalmaz, aztán általánosan fogalmaz, vagy csak annyi van, hogy általánosan és egyedileg, stb. Ez most nem fog bemenni. De van egy szabály, ami ugye a 13 szövegértelmezési, logikai szabályban benne van, amit ugye a reggeli ima elején is szoktunk mondani. Kol davasa jabichlal, jacaminaklal, le lamed el acma jaca. Minden olyan dolog, ami benne volt az a általános halmazban, és a Tóra kiemelte, és egyediként megemlíti, azt azért teszi, hogy valamit tanítson annak az egyedi, nem csak azért teszi, hogy valamit tanítson annak az egyedi dolognak a kapcsán, hanem azért teszi, hogy valamit a teljes halmaz kapcsán tanítson. De minden olyan dolog, ami benne volt az alapvetésben, és másodikként egyedileg ki lett emelve, tehát van egy általános fogalom, és abból kiemel a Tóra egyszer egy részletet, majd kiemel egy második részletet, akkor a második részlet az már csak azért van kiemelve, mert valamit konkrétan a saját magáról akar tanítani nekünk. Oké? Okay? Követitek, vagy nem teljesen? Tehát, hogyha azt mondja a Kálmán, igen, csak ez nem pont ugyanez volt, de hasonló. Tehát azt mondja a Kálmán, Sárika, ne egyél semmilyen növényt. Majd azt mondja, ne egyél nekem paradicsomot, akkor ezt miért mondja? Hogy tudjam, hogy a növény alatt zöldséget ért. Okay? Azt mondja, Klárika, ne egyél semmilyen növény, ne egyél paradicsomot, és nekem nehogy cukkinit egyél, akkor itt már két részletet emelt ki. A második részlet az már nem egy általános dolgot akar mondani, vissza akar utalni az alapra, hanem valamit konkrétan a cukkini kapcsán akar ezzel a Kálmán mondani. Oké. Okay. És a mi esetünkben miről van szó? Két dolgot emel ki a Tóra. Zöj vejach lele kimjecharam, biltilá sem levádolj. Aki isteneknek áldoz, az halljék meg, csak az örökkévalónak. A csak az örökkévalónak az a klál, az általános. Mit emel ki részletként? Aki áldoz. Ugye Isten szolgálatnak nem csak az áldozás van, ami Istennek megy, hanem van még leborulás, van csomó részlet van még, ami a szentélyben történt. De ebből egyet, az áldozást emel ki. Fisjac az viha, liden bába idesz pním. Mit tanít engem ez a mit mondtunk? Kol davas ajmi klal viacza minna klal, lőj lámid el átszmai acza lá klal, ele lámid el a klal kulai acza. Bármi, ami benne volt az általános halmazban, és ki lett emelve egyedi részletként, az nem csak azért lett kiemelve, hogy valamit saját magáról mondjon nekünk, hanem azért lett kiemelve, hogy a teljes halmazról mondjon valamit. Miért lett kiemelve az áldozás? Mert azt akarja mondani, hogy a biltilás sem levádolj. Hogy minden olyan dolog beletartozik a tilalomba, amit Istennek az Isten szolgált része, az minden olyan dolog, mint az áldozás. Ugyanúgy, ahogy az áldozás. Az egy olyan szolgálati forma, ami a szentélyen belül történt, a legbelső részében a szentélynek. Ugyanígy, minden, amire azt mondjuk, hogy csak az örökkévalónak, és nem idegen isteneknek, az azok a szolgálati formák, amik a szentélyen belül vannak. Pedig stimmel? Honnan tudom, hogy a leborulás is ide tartozik? A szentélyben nem borul. Szentélyen belül, tehát a szentély csarnokon belül nem volt ilyen leborulás, az nem volt része a szolgálatnak. Szóval onnan tudod, onnan, mert van még egy hely, ahol ki van emelve, és ott a leborulás van kiemelve. Az van írva, és elmentek, és idegen isteneket szolgáltak, és leborultak előttük. És az van írva, hogy és ezért vidd ki azt a férfit, és kövezd meg. Tehát kiemeli a leborulást külön. Értitek? És innen tudom, hogy a leborulás is itt tartozik. Alapból mi a szabály? Akkor büntetendő valaki bálványimádásért, ha vagy annak a bálványimádó szokásnak a szabályai szerint szolgálja azt a bálványt, vagy az Isten szolgálatnál használt rituálék szerint szolgálja a bálványt. Mik azok az Isten szolgálatnál használt rituálék, amikre ez vonatkozik? Az, ami a szentély belső csarnokán belüli szolgálat volt. Kivéve a leborulás. Mert ez nem volt a szentély csarnokán belül, de mégis beletartozik ebbe a kategóriába. Tehát, hogyha egy bálványnál nem szokás a leborulás, de ő leborul a bálvány elé, mivel az a leborulás az csak Istennek lehet, azért az ugyanígy vonatkozik erre. Jókeseni már, ön is már az olminány, tehát hogy is jó, akkor ebből látom, hogy ezért büntetés jár, de van egy olyan alapelv, hogy mindenért, amiért büntetés jár, ahhoz kell, hogy legyen egy büntető mondat a Tórában, meg egy figyelmeztető mondat is, akkor ez a büntető mondat, amíg azt mondja, és vigyétek azt, ki azt a férfit, és kövezzétek meg, honnan tudom, hogy van egy ilyen figyelmeztető mondat is, hogy ne borulj le idegen istenek előtt. Mert van egy szöveg, azt mondja, ne borulj le idegen isten előtt. Tehát akkor mind a kettő megvan. Jókhasani már, meg Ápőf, Máneges, Nasek, Van Manil, azt mondja, aha, akkor ez azt is jelenti, hogy esetleg ide tartozik az is, aki megöleli, megcsókolja, cipőt rak rá, egy olyan bálványra, amelyiknél nem szokás ez. Mégis, ha ezt teszi, akkor ez ugyanúgy kapjon büntetést. Zöjvéjach, zvihabihlál, ha hiszem, valami acolák is a nea, nem, ha más zviham juhedesi, vagy ez mime hajvim lemész ápkocsa, vagy ez mime hajvim lemész. Ezért van az, hogy zöjvéjach lelő, him jecharem, jecharam, aki idegen Istennek áldoz, az halljék meg, mert mit akar mondani, csak azok számítanak ilyen típusú szolgáknak, amelyek biltilás sem levádolja, amelyek csak Istennek szólnak, vagyis ami a szentélyen belül volt. Ott nem volt olyan szokás, hogy valakit föl kellett öltöztetni, cipőt rakni rá, megölelni, megcsókolni, stb. Tehát a megölelés, megcsókolás, cipőrakás, az csak akkor lesz büntetendő bálványimádási tétel, hogyha annak a bálványnak a kifejezett szokásának a része. Jocza is tákolodőn be átszma, jocza is vichalidőn, állaklálkolódőn, és akkor itt teljesül az a logikai jelv, amit mondtunk. Ha egy részlet lett kiemelve az általános halmazból, az azért lett kiemelve, hogy ne csak saját magára tanítson, hanem az egész halmazra. Melyik ez? Ez a zviha, az áldozás. Mert azt akarja mondani, hogy az áldozáshoz hasonlóan az a halmaz, amiből ki lett emelve az áldozás, amelyről azt mondjuk, hogy bármilyen bálványnál csinálod, az bálványimádásnak számít, akkor is, hogyha annak a bálványimádásnak az nem szokása. Miért? Mert ezek mind a biltilás sem levádói, csak is Istennek félmondatba tartoznak. Ezek azok, amelyek olyanok, mint az áldozás. Mint ahogy az áldozás szentélyen belüli, ugyanígy a szentélyen belüli Isten szolgálatok ilyenek. Viszont a második részlet, amit kiemelt, a leborulás, az már nem le lámédala klál kulajaca, azt nem azért emeli ki, hogy az általánosra kiterjesztő tanítást mondjon, hanem csak arra, hogy saját magára kiterjesztett, hogy az, hogy itt van ez a plusz, a leborulás, ami akkor is büntetendő, hogyha annak az adott bálványimádó vallásnak nem szokása a leborulás. Akkor összefoglalva, kedves barátom, itt fogunk megállni, de összefoglalva, akkor az a mondás, hogy a bálványimádás akkor büntetendő, ha vagy egy olyan szolgálattal szolgálja a bálványt az illető, ami annak a bálványimádó vallásnak a szokása, vagy egy olyan szolgálattal, amelyet a szentély csarnokon belül a papok csináltak Istennek, tehát ez kifejezetten az áldozás, vagy az azzal kapcsolatos vérhintés, boröntés, stb., illetve, ami nem tartozik ide, de mégis ide tartozik, az a leborulás. Kedves barátom, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk, addig is kívánom mindenkinek egy gyönyörű